társadalmi kérdések, kultúra, kikapcsolódás, egészség, fél órában az életről. Ez itt a Bokodil Podcast. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket ebben a mai epizódban. A mai kérdésünk az, hogy hogyan légy te a legjobb beszélgető partner. Tehát összességében a kommunikációról és a beszélgetésről fogunk beszélgetni és közösen gondolkozni, mert hogy a kommunikáció egyébként egy multidisziplinális tudományterület, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok tudományos terület alkotja, és járul hozzá közösen a fejlődéséhez. És pont emiatt iszonyatosan szerteágazó, és nagyon-nagyon sok irányzata van, kezdve attól, hogy hogy alakult ki, az állatok hogyan kommunikálnak egymás között, milyen nonverbális kommunikáció van, például gesztusok, költözködés, stb. Ezekre a beszélgetés során most, illetve a podcast epizód során most nem fogok kitérni, ellenben a mai epizódban azt fogjuk megtárgyalni, hogy milyen stílusú kommunikációs elemek vannak, amiket a mindennapok során is használ, illetve gyakorlunk, és a gyakorlati oldalát fogunk ennek megnézni, hogy mik azok a gyakorlatok, amelyeket alkalmazva jobb beszélgető partnerekké tudunk válni. Tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, de ezt tesszük úgy, hogy a másik félnek a jogait és szükségleteit, érzelmeit is tiszteletben tartjuk. Miért is fontos erről ennyire beszélni, hogy hogyan kommunikáljunk jól? Azért, mert alapvetően szerintem azt mindannyian megtapasztaltuk, és fontos látni, hogy amikor én mondok valamit, és mögé képzelek egy jelentéstartamot, akkor a másik fél, aki a befogadó, akinek mondom azt az adott dolgot, az nem pontosan úgy fogja értelmezni, ahogy én azt gondoltam és értettem. Azért van ez, mert egy része az információknak elveszik, illetve azok a mögöttes jelentéstartamok, amiket én a szavak mögé gondolok, teljesen más lesz, mint a másik személynek, és ez valamilyen szinten nagyon csodálatos, ugyanakkor ijesztő is kicsit, hogy hát akkor hogy értsük egymást, és ehhez nagyon jó eszköz az, amiről ma fogunk beszélni. Szokás szerint egyébként az összes különböző tanulmány és oldal, amit felhasználtam a podcast készítéshez, az megtalálható itt a podcast alatt is, illetve a blogomban egy külön felhő, ahol ezeket megtekinthetitek, és nagyon-nagyon ajánlom, hogy tényleg ebbe érdemes belefeküdni mélyebben ebbe a témába, mert hogy tényleg ez egy olyan dolog, amit az élet minden területén, akárhova is sodor minket a szél, fel tudjuk használni, mert társas lények vagyunk, és kommunikálunk egymással. A másik dolog, illetve a másik apropó, aminek kapcsán beszélünk most erről a témáról, az egy Facebookon olvasott írás, ugyanis én anyukámmal mindig megosztjuk ő is velem, meg én is vele azokat a gondolatokat, cikkeket, amik így elgondolkoztattak minket, és nem olyan régiben megosztott velem egy ilyet, amit most szeretnék szó szerint felolvasni az Olvasni Öröm Facebook oldaláról, mert hogy nagyon jól összefoglalja mindazt, amiről ma lesz szó. Beszélgetni jó. És milyen nehéz jól csinálni, mert nem mindenki képes beszélgetni, aki megtanult beszélni. Szerintem ez a két dolog a jó beszélgetés alapja. A figyelem és a kíváncsiság. Ahhoz ugyanis, hogy bárkivel beszélgetni tudjunk, először is képeseknek kell lennünk figyelni rá. És ez manapság igencsak nehéz. Nehéz azért is, mert sokak számára a beszélgetés egyet jelent azzal, hogy ők maguk elmondják a magukét, de a másikra már nem kíváncsiak. Amint lerakták a terhüket, mint aki jól végezte dolgát, odébb is állnak. Aki igazán figyel a másikra, tudja, mikor kell csendben lennie, mikor van helye egy kérdésnek, és mikor jött el az idő arra, hogy most ő vegye át a szót. Azt hiszem, ebben a néhány sorban minden össze volt foglalva, ami igazán fontos erről a témáról, illetve ezzel a témával kapcsolatban, hogy miért fontos erről beszélni, és hogy miről fogunk beszélni. Tehát az, hogy mikor kell csendbe maradni, mikor van helye a kérdésnek, és mikor van az idője annak, hogy esetleg mi beszéljünk, tanácsot adjunk. Mielőtt belemennénk a konkrét gyakorlati kérdésekbe, azelőtt szeretnék egy dolgot elmondani. Nem annyira akarok belemenni, mint említettem, a kommunikációnak a tudomány területébe, mert hogy nem ez a lényeg. Viszont van egy gondolat, illetve egy irányzat, amit szeretnék felvezetni, pont azért, mert nagyon-nagyon jól összefoglalja azt, amit szerintem a kommunikáció jelent, mert hogy beszélni beszélhetünk, de az nem beszélgetés, az nem kommunikáció. Ezt támasztja alá James Careynek a rituális kommunikációs irányzata is. Ő ugyanis azt gondolta, hogy a kommunikáció az egy nagyon szimbolikus dolog. Az a lényege, hogy fenntartja és alakítja folyamatosan a világot, amiben élünk, és igazából a társadalmat összetartja, mert hogy az a cél, hogy a közös pontjainkat megtaláljuk, és ezeket meg tudjuk értetni egymással. És szerintem itt iszonyatosan jól látni ebben azt, hogy mi a lényege a beszélgetésnek, és ebben nagyon erősen benne van a figyelem és a hallgatás is. És akkor most át is evezünk a kommunikációs stílusokra, hogy mik azok, amelyik léteznek, és amiket használunk nap mint nap beszélgetéseink során. A pszichológia területe összesen hármat különböztet meg, de van egy másik elmélet, egy úgynevezett kommunikációs négyszög, ahol négy ilyen különböző kommunikációs stílus van. Ez a három, amit először el fogok mondani, az az agresszív, az asszertív, illetve a szubmisszív. Most mondtam három idegen szót, ami először így ijesztőnek hathat, de mindjárt ki fog tisztázódni, hogy pontosan mik is ezek. Az agresszív kommunikáció az egy támadó, erőszakos, rámenős, sértő kommunikációt jelent. Az asszertív szó, az egy angol eredetű szó, és egyébként önérvényesítést jelent. Azonban szerintem, ha kommunikációról beszélünk, sokkal jobb magyar megfelelője az együttműködő szó, az együttműködő kommunikáció, mert hogy ez középutat jelent előbb említett agresszív vagy fenyegető kommunikáció között, illetve a behódoló kommunikáció között, ami ugye a behódoló, az más néven a szubmisszív viselkedés. És a negyedik, amit egy másik terület kapcsol még ide a kommunikációs stílusokhoz, az pedig a manipulatív kommunikáció. Azt hiszem, ezt nem kell bemutatni, hiszen ugye a manipuláció az ugye azt jelenti, hogy a másikat megvezetem annak érdekében, hogy az én akaratom érvényesüljön. Most alapvetően inkább azzal a hárommal fogunk foglalkozni, amit legelőször említettem, és amit a pszichológia is említ, tehát az agresszív, a szubmisszív is, illetve az asszertív. Most fölvázoltam, hogy mit jelent maga ez a három szó, és most azt fogjuk megnézni, hogy konkrétan, gyakorlati példákban hogyan nyilvánul meg ez, vagy hogyan tudjuk felismerni azt, hogyha valaki így kommunikál velünk, illetve ezt azért is hasznos tudni, mert egy idő után mi is tudatosan el tudjuk kezdeni magunkat figyelni, hogy most hogyan beszélgetek a másikkal, melyiket alkalmazom. Az első, amit szerintem a legeslegkönnyebb felismerni, úgyhogy erről nem is ejtenék sok szót, ugye ez az agresszív viselkedés. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian voltunk már olyan élethelyzetben, amikor elszabadultak az indulatok, és mi magunk is alkalmaztuk ezt, hiszen ilyen esetben a mások kárára mutatjuk ki, adjuk közre az érzelmeinket, igényeinket, gondolatainkat, nagyon gyakran durva, szarkasztikus vagy becsmérlő kommunikációt jelent, illetve sokszor parancsok hangoznak el az agresszív kommunikáció értelmében. A következő az a behódoló kommunikáció vagy viselkedés, amit meg fogunk nézni. Egy ilyen behódolás esetén nem fejezzük ki őszintén az érzelmeinket, a szükségleteinket, az értékeinket és a problémáinkat sem. Ennek egyébként nagyon sok oka lehet, például a rossz önértékelés is, illetve nagyon gyakran a félelem ennek az oka, hogy valamilyen következménytől félünk, és azért rossz az, hogyha hosszú távon csak és kizárólag nagyon sok emberrel ilyen behódoló vagy szubmisszív kommunikációt folytatunk, mert ha ez sokáig és rendszeresen megtörténik, akkor mások számára lehetővé tesszük azt, hogy megsértsék az intim szféránkat, hogy megtagadják az alapvető jogainkat, és hogy figyelmen kívül hagyják az érzéseinket és az alapvető szükségleteinket lelki és akár fizikai értelemben is. A másik jellemző ilyen szubmisszív viselkedés az, amikor ugyan kifejezzük a szükségleteinket, de hogy így mentegetőzünk, bátortalanok vagyunk, és igazából nem lehet komolyan venni. Biztos vagyok abban is, hogy mindenkinek a szájából szalad ki az a kifejezés, hogy tulajdonképpen nekem egyáltalán nem számít, de, vagy hát én nem akarok beleszólni, de, Szóval a mondat elején megfogalmazzuk azt, hogy most nem fontos, amit fogok mondani, a te véleményed, döntésed sokkal fontosabb, ne is vegyél figyelembe engem, hogy ezt az üzenetet adjuk át ezzel, úgyhogy ez egyébként nagyon veszélyes. És azért is veszélyes, mert nehéz észrevenni egy élő beszélgetésben azt, hogy valaki így kommunikál velünk. Vannak olyan nonverbális jelek, amik utalhatnak erre, ilyen például az, hogyha valaki sokat vonogatja a vállát, vagy nem tudja sokáig tartani a szemkontaktust, vagy túlzottan lágy és halk a hangja. És amit szerintem elfelejtünk gyakran, hogy nyilván a behódoló személy az az önbecsülésnek és a magabiztosságnak a hiány van, azért sem tud kiállni a saját véleménye mellett. Azonban emellett a viselkedésmód mellett az is megbújik, hogy a másik embert sem becsüli vagy értékeli annyira, hogy kimutassa a saját érzéseit, szükségleteit, és ez a másik fél számára tudatalatt egy sértést jelenthet, hiszen így azt kommunikáljuk a másik felé tudatalatt természetesen, hogy a másik gyenge ahhoz, hogy kezelni tudja az esetleges kritikát, amit az irányába szeretnék mondani, vagy azt a konfrontációt, amit okozna az, amit én gondolok. Egy példát is szeretnék hozni, hogy hogy tudunk észrevenni például egy ilyen szubmisszív helyzetet. Képzeljünk el egy lakóközösséget, lehet az egy család, vagy egy baráti társaság, akik egy lakásban élnek, és megbeszélik, hogy minden nap más személy mosogat. És egyik nap bekövetkezik az, hogy az adott személy, aki a felelős lett volna, nem mosogat el, helyette átvállalja egy másik. Aztán az idővel ezek a dolgok sűrűsödni fogjanak, tehát rendszeres lesz az, hogy nem mosogatnak el a lakóközösségnek a tagjai, és mindig ugyanaz az egy személy csöndben magára vállalja ezt a feladatot, nem szól semmit, nem mondja meg, hogy ezt zavarja, vagy hogy nem próbálja meg megoldani a problémát, és szép lassan az fog bekövetkezni, hogy igazából már senki nem fog mosogatni, csak és kizárólag ő. Úgyhogy ezen szerintem nagyon jól látni a szubmisszív viselkedésnek a hosszú távú következményeit. És elérkeztünk az asszertivitáshoz, talán ez a legkomplexebb az összes kommunikációs stílus között. Az asszertivitás az azt jelenti, hogy ki tudunk állni a saját jogainkért, és nem engedjük meg másoknak, hogy kihasználjanak minket, de közben nagyon fontos az, hogy másokban nem keltünk szorongást, és nem sértünk másokat. Tehát az asszertivitás tulajdonképpen egy olyan tudatos viselkedés forma, amelynek segítségével az egyenrangúság alapelvét szem előtt tartva tudjuk képviselni magunkat a kapcsolatainkban. És itt a kapcsolatok alatt a baráti kapcsolatokat, a családtagokkal folytatott kapcsolatot, illetve a párkapcsolatot is értem, tehát hogy ezekben a kapcsolatokban érvényesíteni tudjuk az akaratunkat a másik figyelembevételével. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy itt a cél az az, hogy a kommunikáció, tehát a beszélgetés eredménye, az mindkettőnk számára sikeres legyen. Tehát nem az a cél, hogy mindenképpen az legyen, amit én szeretnék, vagy mindenképpen csak én beszéljek, és a másik meghallgasson. Nem az érdekérvényesítés a cél mindenáron. Pont emiatt én azt gondolom, hogy az asszertivitás az egy létezési mód, nem is egy kommunikáció vagy egy viselkedés, hanem tényleg egy létezési mód, ahogy vagyunk a világban, mert ezáltal megerősítjük saját magunkban az értékeinket, a saját magunknak a méltóságát, miközben erősítem a környezetemet is, segítek fönntartani a mások értékeit és méltóságát is. Pont emiatt az asszertivitással nagyon szoros összefüggésben van az önbecsülés, illetve a magabiztosság. Olyan szorosan kapcsolódnak, hogy tulajdonképpen elválaszthatatlannak gondolom őket. Azért is, mert iszonyat nagy erő kell ahhoz, hogy felismerjük magunkban azt, hogy fontos az, amit én gondolok, fontos az, amit én érzek, és fontos, hogy kielégítsem a szükségleteimet, és nagyon-nagyon nagy segítségünkre lehet az élet minden területén az, hogyha ezt sikerül elsajátítanunk, a bizonytalan élethelyzetekben, változásokban, vagy akár válsághelyzetekben, amik sajnos az élet során elkerülhetetlenül bekövetkeznek. Az asszertivitás és a magabiztosság is egy olyan dolog, amivel nyilván egy részben születünk, és valamilyen szinten van egy hozott csomag, viszont ez egy olyan tulajdonság, ami alakítható és fejleszthető szerencsére, tehát lehet növelni ezt, hogyha esetleg nekünk kevés van. Méghozzá két kulcsa van ennek, az egyik, hogy nagyon nagy empátiára kell szert tennünk, a másik pedig, hogy iszonyatosan bátornak kell lenni, hiszen le kell győznünk azt, hogy féljünk kinyilvánítani a saját gondolatainkat, és kontroll alatt kell tartani azt, hogy lobbanékonyak legyünk és indulatosak, hogy figyelni tudjunk ugye a másikra, és hogyha ezt sikerül elérnünk, vagy elsajátítanunk, akkor kialakul egy olyan nagyon jó asszertív kommunikációs eszközrendszerünk, amivel aztán iszonyatosan könnyen tudunk boldogulni tovább az életben. Most, hogy így ugye mind a hármat felvázoltam, és konkrét szituációkat is tettem köré, szerintem már szépen kirajzolódott az, hogy mi a különbség a három kommunikáció között. Látható, hogy az asszertivitás, az tulajdonképpen egy arany középút az előbb említett kettő között. Viszont azért is használtam többes szám első szemét végig, amíg beszéltem a három kommunikáció típusról, mert úgy gondolnánk, hogy hát nagyon jó, most megmondtam a kulcsot, akkor mindig az asszertivitásra kell törekedni, és ez a titka a jó beszélgetésnek, és a jó kommunikációnak. De sajnos nem így van, ennyire nem egyszerű az élet, mert hogy az életben számos olyan szituáció és helyzet tud kialakulni, amikor nem feltétlenül az a célra vezető, hogyha asszertívan kommunikálunk. És ezt nem csak én gondolom így, mint személyes vélemény, hanem igazából tudományosan is alá van támasztva részben. Ligeti György, szervezetfejlesztő, a Forbes magazinnak írt egy cikket még 2019-ben, ahol az asszertív kommunikációról írt tulajdonképpen egy kritikát, hogy bár a cégek és a munkavilágában tulajdonképpen tényleg annyira akarjuk nyomatni ezt az asszertív kommunikációt, mintha csak és kizárólag ez létezne, de hogy a való élet ennél sokkal színesebb és sokkal összetettebb, és két példát is hoz a cikkben. Az egyik például egy ugyan szélsőséges élethelyzet, de mondjuk ég egy ház, és az épületben vagyunk mi és még egy páran. Értelemszerűen nem asszertívan meg fogjuk megfogalmazni azt, hogy hát ég a ház, úgyhogy én azt gondolom, hogy én kimegyek, és nektek is javaslom ezt, hanem egy egyértelmű utasítás vagy parancsot adunk, hogy ég a ház, menjetek ki. A másik ilyen példa pedig az udvarlást, vagy egy kapcsolat kezdetét hozza, ahol pedig manipulatív kommunikációt alkalmazunk, írja Ligeti György, hiszen azt mondjuk például egy randi elején általában, hogy gyere, ígyunk meg egy pohár bort, aztán dumáljunk egy jót, és aztán majd alakul nyilván az este. És nem azt mondjuk, hogy gyere, találkozzunk, vacsorázzunk, mindketten kifizetjük a számlánkat, aztán pedig lefekszünk egymással, mert hogy pont elveszíti ezáltal a lényegét ez a kezdeti stádium, hogyha ennyire nyíltan fejezzük ki azt, amit szeretnénk. Úgyhogy ilyen szempontból ugyanez megkérdőjelezhető, amit most mondtam, illetve nyilván a randinak nem kell mindenféleképpen intim kapcsolattal végződnie, hiszen mind a két fél akarata kell, hogy érvényesüljön, és alapvetően elítélendő, ha bármilyen minőségben erőszak következik be. De szerintem ebben a két példában nagyon jól kirajzolódik az, hogy bizony vannak olyan helyzetek, amikor egyéb kommunikációs stílusokat, típusokat alkalmazunk, és azt gondolom, hogy itt is az arany középútnak a megtalálása fontos. Hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor az asszertivitás kell, és fontos, hogy ismerjük, például nehezebb, feszültebb, konfliktusos helyzetekben, de ha egy felszabadult, könnyed beszélgetésben, élethelyzetben vagyunk, akkor meg ne feszüljünk annyira rá, hogy mindenképpen akarjuk erőltetni az asszertivitást, mert akkor is elveszítjük a kommunikációnak a lényegét, amit pont a beszélgetés elején mondtam, hogy a kommunikáció az nem más, mint egy szimbólum arra, hogy összekapcsolódjunk másokkal, és hogyha én folyamatosan tudatosan akarom csinálni, azzal elveszítem ezt a flow-t, ezt az áramlást, amit egy beszélgetés tud adni, vagy képes adni. És ezért fontos az, hogy ugyan elméleti síkon tisztában legyünk azzal, hogy milyen típusú kommunikációk vannak, és föl tudjuk ezeket ismerni, mert ha már elméletileg tudjuk, akkor ha egy olyan szituáció adódik, akkor tudni fogjuk alkalmazni, ami viszont nagyon fontos, és megmenthet minket nagyon sok kellemetlen helyzettől, illetve egy nagyon összességében egy nagyon pozitív eredményt fog hozni az életünkben. Van az asszertivitás.hu oldala, amit egyébként szintén ajánlok mindenkinek a figyelmébe, mert nagyon-nagyon jól össze van benne szedve az asszertív kommunikációval kapcsolatos tudnivaló, illetve tudnivalók. És most ugyan felvetettem azt, hogy ugye fontos mindegyiket ismerni, és fontos elsajátítani az asszertív kommunikációt, hogy jól tudjuk gyakorolni, de mi mit nyerünk vele? És az oldal segítségével, amit az előbb említettem, összegyűjtöttem pár nagyon fontos olyan nyereséget, amit el tudunk sajátítani, és kapunk ajándékba, hogyha elkezdjük gyakorolni ezt az asszertív kommunikációt. Az egyik ilyen az, hogy a társas helyzeteket sokkal nagyobb eséllyel és sokkal jobban fogjuk tudni kezelni. Ki tudunk magunkért állni, nem fogjuk magunkba folytani a problémáinkat, és ez összességében azt fogja eredményezni, hogy sokkal magabiztosabbak leszünk, jobban leszünk magunkkal, és ezért mások is szívesen lesznek velünk, tehát sokkal jobban ki tudunk nyílni mások felé, kevesebb stressz és konfliktus ér minket, illetve mivel őszintén kapcsolódok másokhoz, sokkal intimebb és belsőségesebb kapcsolatokat alakítunk ki a barátságokban, családi kapcsolatokban, és ugyanúgy a párkapcsolat szempontjából is. És mivel azt már mondtam, hogy ugye nem folytatjuk magunkba a gondolatainkat, érzéseinket, ezért sokkal kevesebb feszültséget kell elviselnünk az élet során, és emiatt viszont iszonyatosan erős lesz a kisugárzásunk, és nagyon könnyen meg tudunk nyerni másokat. És most, hogy mindenkit meggyőztem, hogy ez milyen fontos és milyen jó, akkor térjünk át az egész podcastnek a lényegére, hogy hát hogyan csináljuk, hogyan lehet ezt elkezdeni. Az asszertív kommunikáció összesen igazából két dologra bíztat, vagy két megoldási lehetőségünk van. Az egyik az az, hogyha valamilyen problémánk van, vagy valamit érzünk bizonyos dologgal, szituációval kapcsolatban, akkor azt mindenképpen fontos éreztetni a másikkal is, ez a bizonyos én üzenet. A másik dolog pedig az, hogyha a másik félnek, tehát a beszélgető partnerünknek, legjobb barátunknak, párunknak van problémája, akkor hallgassuk végig, és halljuk meg az ő problémáját, halljuk meg, hogy mi a fontos számára, ez pedig a bizonyos értő figyelem. Tehát az asszertív kommunikáció ebből a két dologból áll, az én üzenetből, illetve az értő figyelemből. Az én üzenet az igazából leegyszerűsítve azt jelenti, hogy őszintén megosztom a saját érzéseimet és igényeimet a másik féllel. Ezt hogyan tudom megtenni? Az én üzenetes mondatok három részből állnak általánosságban. Az első része a mondatnak egy viselkedés leírása, egy puszta tény, amit ítélkezésmentesen konkrét módon megfogalmazunk. Az az adott dolog, ami belülünk kiváltott valamit, egy érzést, vagy aminek következménye az, hogy hogyan érezzük adott pillanatban magunkat. Nagyon fontos az, hogy ezekben a viselkedés leírásokban soha nem szabad általánosítani, tehát nem szabad azt mondani, hogy soha, mindig, nem szabad káromkodni, illetve törekedni kell arra, hogy ezeket ne tegyük. Nem is, a nem szabad, ez nem egy jó kifejezés, mert hogy lehet, mindent lehet, de arra próbáljunk törekedni, hogy ezeket kerüljük. Aztán az elítélő szavakat próbáljuk mellőzni, például az elloptad, aminek egy negatív jelentéstartama van, illetve próbáljunk szűkek maradni a megfogalmazásban, ne engedjük túl bőlérére, hiszen akkor valószínűleg vagy általánosítani, vagy elítélni fogunk, ha ezt nagyon hosszasan fejtjük ki. A második része az egy érzelem, az az, amit bennünk okozott az adott szituáció, vagy akár amit a másik mondott nekünk, és ez belülünk valamilyen érzést kivált. A harmadik része pedig egy hatás, vagy egy igény, ami azt jelenti, hogy a másik viselkedése ránk milyen hatást gyakorol, vagy akár mi lesz a következménye, vagy mi az, amit szeretnénk, egy megoldási javaslat. Mondok egy példát, mert hogy szerintem abból fog igazán látszódni, hogy milyen egy ilyen én üzenetet tartalmazó mondat. Amikor te reggel nem mosogatsz el, akkor én feszültnek érzem magamat, mivel akkor rám több munka hárul aznap. Ez például ilyen, egy ilyen asszertív kommunikációs én üzenet. Amikor konkrétan elmondtam, hogy mi történt, nem ítéltem el benne a másikat, és nem kritizáltam benne a szemét, hanem csak a cselekedetre fókuszáltam. Aztán levezettem belőle, hogy az bennem milyen érzést vált ki, hogy bennem mit okozott, és hogy milyen következményei, vagy milyen hatást gyakorol ez az én életemre. Tehát megpróbálom megmagyarázni az érzésemet, igazából magamnak is, és a másikhoz is próbálom közelebb vinni az álláspontomat. Az értő figyelem ezzel szemben pedig ez, hogy hallgassuk meg a másikat, és próbáljunk rá úgy kommunikálni, hogy ne felelősítsük benne az esetleges negatív érzelmeket, amik a másikban dulakodnak, hanem próbáljuk meg lecsillapítani a másikat, hiszen óhatatlanul van olyan, hogy idegesek, lobbanékonyak vagyunk az élet során, és nagyon sokat segít, hogyha a beszélgető partnerünk ezt a feszültséget próbálja oldani. Mondok egy konkrét szituációt, iskolai helyzet köré építve. Az egyik fél mondja, hogy milyen igazságtalan a tanárom, egyszerűen képtelen figyelembe venni, hogy a saját tantárgyán kívül más is létezik a világon, nincsenek érzései, mindig csak magára figyel, sőt, tuti, hogy direkt szivat engem, és pont egy pont hiány nem adta meg a jobb jegyet, és megnézheti, hogy én mikor fogom beadni neki a beadandót, és így mondja a másik a monológot, nyilván egy feszült helyzetben. És ott állunk ezzel az adott személlyel szemben, és mit mondjunk neki? Az értő figyelem az itt úgy mutatkozik meg, hogyha például egy olyan mondatot mondunk neki, hogy látom, hogy nagyon mérges és csalódott vagy, amiatt, hogy nem kaptad meg az ötöst, pedig tudom, hogy milyen sokat tanultál erre a dolgozatra, és hogy mennyire érdekel az irodalom, és milyen beleástad magad, még gyűjtőmunkát is csináltál, és ez a másikból azt a hatást érheti el, hogy leáll ezzel, hogy így puffog, duzzog, és így belehergeli magát a szituációba, hanem felfigyel arra, amit valóban szeretett volna, vagy ami a probléma tárgya, hogy ő ötös szeretett volna, és sokkal nagyobb eséllyel fog a vágya megvalósulni, mert a problémára a megoldást fogja keresni, és nem pedig ez a belehergelés folytatódik tovább. Az asszertivitás természetesen nem csak ilyen hétköznapi szituációkban és a mindennapi életben nyilvánul meg, hanem ugyanúgy ugye a munkában és az iskolában is létező és jelenlévő alkalmazható dolog. És az egyik nagyon fontos dolog, ami szerintem nagyon sok ember, köztük egyébként nagyon gyakran én sem tudok megtenni, az az, hogy megalapozatlan igényeket vagy követeléseket tudjunk úgy visszautasítani, hogy nem vagyunk agresszívek, és nem képződik bennünk bűntudat vagy lelkiismeret fordulás, hogyha olyan nagy feladatot adnak ránk, amit reálisan látva tudjuk, hogy most nem fogjuk tudni megcsinálni, ezt is le lehet kommunikálni az asszertivitás segítségével. Aztán fontos, hogy ennek ellenére el tudjuk például a munkavilágában fogadni a bírálatot és a kritikát, de vissza tudjuk utasítani a túlzott igénybevételt, amikor túl sokat akarnak kivenni belőlünk. És végezetül még egy dologra szeretnék kitérni. Az asszertivitásnak és az asszertív kommunikációnak is vannak különböző nonverbális jelei, illetve ezekre való iránymutatás. Természetesen ezek is olyan dolgok, amiket nem kötelező betartani, vagy nem minden esetben így vannak, de segíthetik a kommunikációnknak az üzenetét átadni a másik fél számára. Az egyik ilyen nagyon fontos, ez a testtartás, hogy próbáljunk meg a másik felé teljesen odafordulni, illetve egy ilyen magabiztos, egyenes kiállást mutatni. Aztán a szemkontaktus. Nagyon érdekes, hogy azt gondolják sokan, hogy ha nagyon erősen tartják a szemkontaktust, akkor ez egy pozitív dolog. Viszont ha túl direkten tartjuk a kontaktot, és abszolút nem nézünk el a másikról, az egyébként az agresszív kommunikációt, vagy a manipulatív kommunikációt jelölheti. Éppen ezért az egy asszertívabb jelenség, amikor belenézünk a másik szemébe, de alkalmanként félre-félre pillantunk. Aztán a másik ilyen a gesztikulálás, ami nagyon-nagyon fontos. Például a folyamatosan vonogatjuk a vállunkat, vagy az ékszerünket, ruhánkat, babráljuk, egyik lábunkról a másik rálunk, tehát valamilyen motorikus mozdulatot csinálunk, járkálunk, akkor ez jelentősen csökkenti az asszertív üzenetnek a hatását. Természetesen a hanglejtés, a levegővétel is fontos. Például a suttogó monoton hang az szintén ritkán győzi meg a másik felet az igazunkról, vagy kevésbé tudjuk átadni a saját világunkat, a saját gondolatainkat általa. És a levegővétel is ilyen, hogyha folyamatosan így zihálva veszük a levegőt, vagy beszéd közben gyakran elfogy a levegőnk, az is csökkenti a hatékony asszertív kommunikációt. Ezek amúgy szerintem nagyon érdekes dolgok, főleg azért, mert amikor természetesen beszélgetünk valakivel, azért valljuk be, nem túl életszerű, hogy minden ilyen apró dologra próbálunk figyelni, de amit korábban is említettem, hogyha ezeket elméleti szinten megértjük, és utána elkezdjük tudatosan figyelni, akkor viszont nagyon-nagyon szépen fejleszthető és tanulható ez a képesség. Összefoglalva tehát, ahhoz, hogy jobban tudjunk kommunikálni, három dologra van szükségünk. Nyíltnak kell lennünk, hogy őszinték és nyitottak tudjunk lenni a saját érzelmeinkkel kapcsolatban, nem csak mások előtt, hanem magunk előtt is. A másik nagyon fontos az, hogy ne birtokolva szeressünk, ami azt foglalja magába, hogy ne próbáljuk meg a másikat mindenképpen gyámkodni, hanem azzal próbáljuk kifejezni a szeretetünket, hogy tiszteletet és támogatást adunk számára. És a harmadik, amit már korábban is említettem, pedig az empátia, ami nyilván a másikra való figyelmet jelent, hogy a másik perspektívájából is tudjuk látni világot, és az ő nézőpontját, az érzéseit próbáljuk megérteni, vagy közelebb érezni magunkhoz. Azt hiszem, hogy az asszertivitás és az asszertív kommunikációt szépen áttekintettük, és én nagyon remélem, hogy sokaknak hasznára lesz ez, mert azt gondolom, hogy a mai világban, különösen ilyen nehéz időkben nagyon fontos az, hogy emberek tudjunk emberek lenni egymásnak, és ehhez nagyon fontos az, hogy jól tudjunk beszélgetni, jól tudjunk kommunikálni, és az asszertivitás, illetve az asszertív kommunikációnak az ismerete az egy nagyon-nagyon jó alapeszköz ehhez, úgyhogy nagyon jó gyakorlást kívánok, és in brevi!